A versenyjogi oldalon azonban az Európai Bizottság legalábbis eddig, mostanáig óvakodott erre a célra is felhasználni azt a rendkívüli hatalmat, egyébként, ami a kezében van.
Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk az európai parlamenti választások tisztasága és a sajtószabadság. Teljesen új kockázatok és fenyegetések kísérik az idei európai parlamenti választásokat és az azt megelőző kampányt. A külföldről érkező befolyásolási kísérletek, trollok és álhírek özönét különösen nehéz úgy kivédeni, hogy a nyilvánosság új színterén, a közösségi médiában gyakorlatilag semmilyen etikai szűrő nem működik. A minap Vera Jurovával, az Európai Bizottság jogállamiságért felelős alelnökével volt alkalmad interjút készíteni. Ő mit tart a legnagyobb kihívásnak ezen a téren?
A fő kihívás szerinte egyértelműen az, hogy az orosz dezinformációs kampánytól, illetve információs manipulációtól meg kellene védeni az európai választási rendszereket. Mi arról beszélünk többről választási rendszerekről, hiszen nincs európai választási rendszer, hanem tagállami választási rendszerekről van szó. De mint ő is megállapította, hogy az európai szinten vannak már bizonyos eszközök. Például az Európai Bizottság kitárgyalt számos megállapodást a nagy online platformokkal. Ugye a nagy online platformok azok, amelyek elsősorban felelősek tulajdonképpen ezeknek a dezinformációs kampányoknak a közvetítéséért, a magyar közvetítéséért, továbbításáért, ugye a magyar és az európai felhasználók felé.
Ugye most arról beszélünk, hogy hogyan jutnak el az információk az emberekhez. Tehát konkrétan alelnök az, hogy nem attól fél, hogy az oroszok meghekkelnék a tagállami választási rendszereket, tehát az informatikai rendszereket. Milyen nagy platformokról beszélünk, ez a Facebook, régi Twitter, vagy most már X-ként emlegetett szolgáltatás?
A digitális szolgáltatók között gyakorlatilag megállapítanak olyan óriás online platformokat, most már a számuk több mint egy tucat, amelyek bizonyos objektív feltételek, előre meghatározott feltételeknek a teljesülés esetén forgalom, nézettség, látogatottság, stb. Bekerülnek automatikusan ebbe a rendszerbe. És mint automatikusan bekerülnek ebbe a rendszerbe, ők nekik megkülönböztetett felelősségük van. Mert hogyha nincs, ha nem tesznek ilyet, akkor eljárás indul ellenük. Például az elmúlt napokban a TikTok ellen indított eljárást az Európai Bizottság, éppen azért, mert úgy gondolják, hogy számos olyan rendelkezést megsértenek, amelyet európai szinten viszont kötelesek betartani, például arra, hogy a gyerekeknek nem lehet olyan tartalmakat továbbítani, ezt föl kell lépniük a tartalmak továbbítása ellen, amelyek ugye a gyermekeket akár szexuálisan, akár lélektanilag zavarhatják.
De sikeres lehet ebben az EU? Tehát van olyan hatalma, ami a szabályok módosítására bírhatja ezeket a cégeket? Ki tud vetni akkora bírságot? És hogyha kivet akkora bírságot, akkor az be is tudja hajtani ezeken az óriás vállalatokon, hogy nekik megéri elgondolkodni valóban változtatni a rendszeren?
Tudjuk, hogy az Európai Uniónak a legerősebb hatáskörre gyakorlatilag ez a versenyjogi hatáskör. És a versenyjog terén már számos példa van rá, évek, sőt most már tulajdonképpen egy évtizede zajlik ez a küzdelem, hogy az Európai Bizottság megabírságokat szabott ki. Általában egyébként a szabad piaci verseny megsértése, szabálynak megsértése jogán, okán. Ugye a Facebook rengeteg ilyennel találta magát szemben, a Google is, a Microsoftot is annak idején. Ezek hatására azt kell mondanom, hogy ezek az online platformok módosították, moderálták a saját szolgáltatásaikat az európai piacnak megfelelően. Tehát úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak van hatása, van hatóeszköz. Az a más kérdés természetesen, hogy nem tud minden kérdést versenyjogi módszerekkel orvosolni. Ezért aztán inkább ezen a területen, ami Jurová hatáskörébe is tartozik, alapvetően magatartási kódexen keresztül, de hogyha az nem működik, akkor a törvény erejével sújtanak le ezekre a platformokra.
Milyen iránya van ezeknek a befolyásolási kísérleteknek? Tehát általában egy-egy politikai erőt támogatnak, vagy pedig egyáltalán csak a zavarkeltés, az árhírek terjesztése a céljuk?
Az orosz információ manipulációnak a lényeg igazából a zavarkeltés, az elbizonytalanítás. Tehát akár rémhírek, amelyek pánikot okoznak, mondok egy példát, a cseh elnök választás előtt egy nappal bekerült a köztudatba, hogy elhunyt a cseh elnök jelölt, ugye az, aki később egyébként Petr Pavelnek hívják, aki később ő lett az államfő. Ez érdekes volt a fellépés, és mutatja azt, hogy azért valamit elért már ebben Európa az ellenlépésekben, hogy körülbelül egy órába telt, egy óra alatt gyakorlatilag sikerült ezt látványosan megcáfolni. És erről szól ez a védelem, hogy minél gyorsabban, minél rövidebb időn belül ki tudják szűrni ezeket a tartalmakat, el tudják tüntetni, illetve meg is tudják cáfolni ezeket a tartalmakat. Kérdésednek volt egy másik része is, hogy kiket támogat ez, kiknek a támogatása szól. Tehát én azt mondom, hogy az első számú szempont az, hogy zavart keltsenek, dezinformáljanak, és ennyire elbizonytalanítsák az európai közvéleményt. Nyilván vannak olyan témák, amelyek különösen fontosak. Az ukrajnai háború kontextusában ez azt jelenti, hogy megrendítsék gyakorlatilag az európai adófizetők és az európai közvéleménynek a bizalmát abban, hogy Ukrajnát támogassák, megrendítsék a támogatást, a hátterét, a társadalmi támogatottságát ennek a, mondjuk így az európai politikának, amivel ugye nyilvánvalóan Oroszország győzelmi esélyei nőnének. A másik pedig az, hogy valóban van egy olyan oldala is ennek a dolognak, hogy olyan politikai erőket támogatnak, akár közvető, akár közvetlenül is, hiszen tudjuk, hogy oroszok finanszíroztak is, ugye Franciaországtól kezdve más államokig szélsőjobboldali populista erőket, olyan erőket, amelyekről tudják, hogy Oroszországgal szemben igen, vagy támogatják Oroszországot, akár halkan támogatják, csendben támogatják, akkor pedig aktívan is támogatják, vagy olyan politikákat valósítanának meg, hatalomra kerülnének, vagy hatalom közelébe kerülnének, amelyek Oroszország számára kifejezetten kedvező.
Mondtuk azt, hogy az Európai Uniót leginkább az aggasztja, hogyha a saját intézményeibe vetett bizalom rendül meg. Az álhírek és a trollfarmok tevékenységének köszönhetően mit tud tenni ez ellen az EU? Indul-e egy olyan kampány, amely esetleg a működését, az intézményekbe vetett bizalom megerősítését szolgálná?
A dolognak kétfajta vetülete van. Van egy rövid távú és van egy hosszú távú. Ugye a hosszú távú nyilván az lenne igazából, amire egyébként Jurováik is megpróbálják a tagállamokat. Hát nem rákényszeríteni, nyilván nem lehet rákényszeríteni, vagy rábeszélni. Egyébként Jurova most elindul egy európai körútra, és az első állomása pont az a Finnország lesz, ahol, amit érdemes nézni ilyen szempontból, hogyan tudjuk a társadalmat rezisztensé, ellenállóvá tenni az ilyen propagandával szemben. Nyilván ez egy hosszú távú munka, ez rövid távon nem működik, és valahol az oktatással kezdődik. Ugye már a fiatalokban, ahogy teszik, kritikai szellemet kell generálni, és kételyt kell támasztani mindennel szemben, ami megjelenik az interneten. A második lépcső pedig az, és ez viszont már rövid távra is vonatkozik, hogy az emberek nagyjából és egészében tudják, hogy milyen ismérvek alapján tudnak különbséget tenni a dezinformáció és mondjuk a nem dezinformáció között. De például a finnek esetében még az idős korosztályra is nagyon odafigyelnek, külön programjuk van arra, hiszen az idős emberek a leginkább valószínűleg befolyásolhatók, az összeesküvés elméletek előtt igazából ők tudnak leginkább meghajolni. Van olyan terület, amire viszont nyilvánvalóan nem nagyon tudnak az Európai Unió oldaláról hatni, ez pedig az, hogy az egyes tagállamok milyen politikákat visznek ebből a szempontból. Ellenállnak-e, és tesznek-e olyan lépéseket, amelyek gyengítik az orosz propaganda hatását, vagy pedig még ráadásul rá is tesznek egy lapáttal. Ismerünk az Európai Unióban olyan közmédiát, de nem kell messzire menni, ugye Magyarország esetében is, amely kifejezetten ugye még táplálja is gyakorlatilag az orosz, ha úgy tetszik, az orosz narratívát. Azt mondják általában, hogy olyan országokban, ahol nincs egy olyan fajsúlyos politikai erő, amely politikai hasznot húzhat, politikai tőkét kovácsolhat az orosz dezinformációból és a narratívákból, illetve ahol a társadalom elég jelenálló az ilyenfajta kampányokkal szemben, azokban az országban sokkal kevésbé hat. Nyilvánvalóan hat az orosz propaganda.
Korábban beszéltünk már az európai sajtószabadságról szóló törvényről, hogy ez lehetne az egyik kapuőrző az Európai Unióban, amely megvédhetné a sajtóba vetett bizalmat, illetve a sajtószabadságát. Hol tart most ez a folyamat? Mert hogy ugyan közeledünk a választáshoz, és most már elkezdődött a kampány, de egyelőre még nincs olyan szabályozás, amely a kampány tisztaságát vagy a sajtót védeni.
A tárgyaláson már befejeződött, hiszen ez előbb megvan a politikai megállapodás. Igazából most már csak arról lenne szó, hogy az utolsó még a pontot oda kellene tenni, fel kellene tenni az íre. A lényeg az, hogy ez egy olyan jogszabály, ami egyébként példátlan az Európai Unió praxisában, hiszen korábban a média területén nem volt ilyen jogszabály. Azon egyszerű oknál fogva, hogy ez tagállami hatáskörbe tartozik egyébként ma is még jelentős mértékben, és nagyon nehéz volt az Európai Uniós jogban referenciákat találni, de miután az Európai Bíróság számára és az Európai Bíróság gyakorlatában nagyon fontos referencia ponttá vált az EU szerződések második cikkei, ami az alapértékeket sorolja föl, és ezért az alapértékekben benne van a pluralizmus is, a sokoldalú tájékozódás biztosításának a kötelezettsége. Erre alapozva gyakorlatilag az Európai Bizottság is egy jogszabályt tett le az asztalra, amit a tagállamok, a tanács és az Európai Parlament közben közösen ugye saját álláspontját összeegyeztetve kitárgyalt. Ez egy számos szempontból egyébként egy nagy előrelépés az Európai Unió praxisában, bemold meg minden problémát. Megmondom, hogy miért. Azért, mert például előírja a tagállamok számára, hogy biztosítaniuk kell a média pluralizmust, tehát nem passzívan, aktívan biztosítani kell a média pluralizmust, nem szólhatnak bele a szerkesztőségi szabadságba, sőt, kifejezetten segíteniük kell, és például a közmédia tevékenységét, a közmédiát is függetlenül kell hagyni működni. A reklámok, a hirdetések számára is egy átláthatóbb rendszert kell teremteniük a tagállamoknak. Ha mindezt elmondom, akkor könnyen valaki ráismerhet a magyar példára, ami bizonyos szempontból uniós tisztviselők szerint is ikletője volt ennek a jogszabálynak. Egy dolgot azonban nem tud beározni szerintem, ez pedig az, hogy mit tegyünk azokkal a sajtótermékekkel, például a magyar közszolgálati médiával, amelyek nem akar független lenni. Vagy pedig egy magyar médiahatósággal, amely eszeágában nincs független lenni, hiszen a Fidesz által kinevezett emberek alkotják. És van még egy gyenge eleme, nyilván ez erre megint csak nem tudott jogi alapot összeszedni, összegerebézni az Európai Bizottság és a többi intézmény, ez pedig arra vonatkozik, hogy a monopolisztikus intézkedésekkel szemben, tehát hogy mint például Magyarország esetében van a KESMA, erre rendelkezésre áll elvileg a versenyjog, megint csak amiről beszéltünk már korábban is. A versenyjogi oldalon azonban az Európai Bizottság legalábbis eddig, mostanáig óvakodott erre a célra is felhasználni azt a rendkívül hatalmat, egyébként, ami a kezében van.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!